hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. A zöld pénzügyek után már is itt vagyunk a kapcsolódjunkkal. Egyben egy új sorozat is kezdetét veszi nálunk, amelyben Novák Péter és Kalmár András együtt kérdeznek, ezúttal vendégük Megmenemi Márk.
Ha fenntarthatóságról beszélünk, akkor keresve se találhatnánk jobb helyszínt egy piacnál. Mi a fenntarthatóság definíciója, tehát az üzleti, társadalmi, környezeti harmonizáció. Itt látszólag minden megvan, üzlet az folyik, a kofák és a felhasználók csodálatos kvaterkázásban élik ki a mindennapokat, a termék olyan erősen háztáji ízű, szagú, látványú, tehát ha valahol jól tudunk erről beszélgetni, az maga a piac. Mennyiben osztod ezt a véleményt, hogy ha a piacra jövök, akkor mindenféleképpen ahhoz az áruhoz jutok hozzá, amit én ugye elképzelek magamban?
Ez egy csalóka dolog, bár abszolút én is piacpárti vagyok, és tényleg hát ez egy egyre inkább előkerülő dolog, ez a rövid beszerzési lánc, ugye, hogy nem iktatunk be mondjuk mindenféle multit közben, hanem direktben vásárolunk az előállítótól. De azért nagyon sokszor ezt azért így meglovagolják, azért éppen és sokszor azt gondolják, hogy ja, hát akkor most megveszem a gazdától a dolgot, és akkor biztos szuper bio lesz, és annyira fantasztikus, és tényleg csak lehelgette a gazda, és ez egyáltalán nem biztos, hogy csomószor az van, hogy ők még durvábban tolják néha egyébként a vegyszerezést, tehát hogyha már így a fenntartóságról beszélünk, mert hogy mondjuk nincs olyan szintű ellenőrzés, tehát mondjuk egy nagy multinál azért elég komolyan ellenőrzés.
Hát, egy üzletről van szó, napi szinten meg kell felelni, nincs, hogy nincs termés.
Persze, így van, meg azért nem biztos, hogy egy helyről szerzi, tehát azt gondoljuk, hogy aki itt árusít, az csak a saját kis kertjéből hozza, de lehet, hogy 10 másik helyről hozza, de azért viszont megvan az a pozitívum benne, hogy egy személyes kapcsolatot ki tudsz alakítani, és nyilván az van, hogy egy idő után ismered, és tudod, hogy kihez kell menni, és akkor egy bizalmi alapon van, tehát tudod, hogy te oda jársz, nem tudom, Gézához már 5 éve, és ismered Gézának az elveit, akkor azért nagyjából be lehet lőni, hogy ki az, aki ez egy normális árut fogad.
És az alulról jövő.
Igen, ha már abból a rekeszből
rekesz,
tudod.
Marika, ne abból válogasson.
A bőrbe uborkát kérem.
Nyilvánvalóan itt azért az árubőség kapcsán fölmerül az emberben a kérdés, ha már a fenntarthatóságot tovább szofisztikáljuk, hogy ez meddig tartható fönn? Abban az értelemben, hogy most benne vagyunk egy időminőségben, elérkeznek hozzánk a hírek, valamilyen úton, módon próbálunk alkalmazkodni, de közben az, amiből válogatunk, az egyáltalán nem alkalmazkodik. Vagy ránézése nem ez történik. Tehát semmi nem változott a gyerekkorom óta idézőjelben, mégiscsak azt mondjuk, hogy 40-50 éve ezt látom a piacon. Nem az, amit a világ üzen, az nem gyakorol hatást az árunkra.
De most a terményekre gondolsz?
Igen, igen.
Aha.
Szerintem azért van változás, csak egy nagyon lassú eltolódás van, mert azért azt látod, hogy mondjuk szerintem valószínűleg egy pár évvel ezelőtt nem biztos, hogy fügét mondjuk kaptál volna, annál több sárga barackot, a sárga barack az meg azért egyre kevésbé van.
Annak állítólag vége, nem?
Hát igen, sok mindenki azt mondja, hogy a sárga baracknak nagy valószínűsége vége, bár ott is azért az van, hogy több új olyan fajta van, ami jobban alkalmazkodik ehhez, tehát azért itt ez folyamatosan a nemesítők azok egyfolytában ezen dolgoznak, hogy legyenek olyan fajták, amik jobban tűrik az asszályt, meg mondjuk később virágoznak, mert ugye az a baj a részben a sárga baracknál, hogy ugye jön ez a tavaszi visszatérő hideg, és akkor lefagynak a virágok, és egy olyan, ami egyszerűen csak később virágzik, az sokkal jobb eséllyel fog teremni, de alapvetően igen, ez van, hogy van egy pár barátom, aki ebből él, hogy igen, tehát nézik, hogy mi az, amit lehet, és például pont ezek a mediterrán jellegű dolgok, ezek egyre inkább jönnek be, tehát ami egy pár éve elképzelhetetlen volt, de hát azért ez nagyon, nagyon nehéz váltás, mert eleve az emberek valamit keresnek, tehát hogy te igenis továbbra is sárga barackot akarsz inkább venni, mint fügét, tehát hogy muszáj, ha más nem, akkor valahonnan importálni.
Hát kivilegvárt kell akkor főzni, nem?
Igen, igen. De az a vicc, hogy egyre több helyen van most már a déli ország részben, ahol igen, ahol kiviföldek vannak, ahol ugye levendula termesztésre álltak rá, ahol füge termesztésre álltak, a kakiszilvát termesztenek, hogy az is, ez is megy, tehát hogy sajnos ez van, hogy azért aki rugalmasabb és kicsit előre fele tervez, azért az már próbálja változtatni ezt a kínálatot, mert igen, nem, ez nem lesz sajnos ilyen módon fenntartható, vagy legalábbis mindenféleképpen vegyíteni kell.
Amennyiben tartjuk és emeljük a biológiának azon megközelítését, hogy az evolúció legmagasabb fok az alkalmazkodás, akkor te magad vagy egy nagy alkalmazkodó. Ha visszalapozunk a közös történetünkben, akkor egy teljesen másik embert, vagy más érdeklődés embert láttunk akkor, mindannyian fiatalabbak voltunk, ügynökségeknél próbáltunk dolgozni, ezzel, azzal, amazzal, szövegeket írtunk, reklámokat készítettünk, rockstárok voltunk, mindenek voltunk.
Hát
és hogy, na jó, de hogy, és akkor én azt vettem észre...
Hát egy kertévés múltunk mindannyiunk.
Mindannyiunk volt kertévés múltja, és akkor azt láttam, hogy neked van egy ilyen, ki volt, kire mondják, ez az önként vállalt száműzetés, tehát a tanácsköztársaság idején a direktórium önként vállalt számüzetésbe vonul, ami csak jót hozott így a külső szemlélő számára.
Hát gondolom, a belső szemlélő számára is, hála Istennek, igen. Ezt sokan nem értették, közös ismerősünk Mentes Endre is mondta, hogy megőrültem, hogy akkor ezt a kispolgári
a
létformát...
A Cinematics producerre,
igen,
ugye?
Igen, így van, igen, és hogy ezt a kispolgári létformát választottam. Nem tudnám egyébként így megmondani, hogy ez mennyire volt egy ilyen nagyon tudatosan felépített dolog. Én eléggé ilyen ösztön cselekvő csávó vagyok, tehát hogy így szoktam hallgatni így a megérzésem, és valahogy az élet e felé sodort, és én nem éltem ezt meg egyébként számüzetésnek, mert hogy hát most mi egy fél órára, 40 percre vagyok Budapesttől, tehát hogy fölülök egy vonatra, és itt vagyok a Nyugatiba 25 perc alatt, tehát hogy nincs ez a számüzetés jellege. Nyilván nem tudok leugrani egy kávéra mondjuk bármikor, de közben meg egy olyan nyugalmat ad, ami felbecsülhetetlen, és igen, és én azt is úgy is szoktam definiálni magam, hogy média paraszt vagyok, mert hogy én kvázi a földemből élek, csak nem gyümölcsöt termesztek, hanem média produktumot állítok elő belőle.
Van az önellátásnak egy ilyen illúziója, vagy missziója, amit az emberek szeretnek magukévá tenni, meg beleélni magukat, és hát nyilván picibe azért mindenki egy-egy cserép paradicsommal, egy kis bazsalikom, egy kis ez, egy kis az. Nyilván abban senki nem gondol bele, hogy mik azok a valódi méretek, amiből egy család eltarthatja magát, de egyébként pont a Péterre volt nekünk egy ilyen projektünk, hogy egyetemistákat szállítottunk nagy mennyiségben autóbuszokkal egy olyan helyre, ahol valóban meg lehetett nézni, hogy mi az, ami egy család, hát nem megélhetéséhez, de mondjuk táplálásához, egy egészséges élelmezéséhez kell, hát elképesztő méretek voltak, és elképesztő mennyiségek, de hogy látod, hogy nyilván mindenkiben benne van ez, és érezzük körülöttünk ezt a fenyegető világot, az Armageddon, de majd mi otthon, a kis laboratóriumunkban, a kertünkben, egy cserében megmutatjuk, de mi ennek a realitás? Ezt valamilyen mértékben azért lehet csinálni?
Hát valamilyen mértékben lehet, és igen, ez valóban megvan ez a fenyegetés, bár szerintem az nagyon rossz, hogy egy fenyegetés
kérjük
ezt meg. Igen, tehát érthető az a fajta kommunikáció, ami mondjuk a zöld szervezetek részéről kellett, mert végig is tulajdonképpen 30-40 éve kongatják a vízszarangot, és jó darabig ez senki nem figyelt erre, tehát egy szükség van rá, csak egy kicsit most meg talán már átbillent abba az irányba, hogy most meg már mindenki szétszorongja magát, és akkor ez akadályozza az embereket a cselekvésben egy picit, hogy akkor most már úgyis elrontottuk, úgyis mindegy, akkor legalább azt a pár évet akkor még akkor szivarozva, bulizva még végigcsinálom, aztán lesz, ami lesz, és akkor ennek van egy ilyen oldalága, ami meg az, hogy jó, hát akkor mi majd ezt a zombi apokalipszis, vagy bármi, ami jön, ezt majd megúsztuk azzal, hogy elmegyünk és önellátóak leszünk, ami azért eléggé, igen, ez egy eléggé ilyen romantikus vízió, tehát nagyon-nagyon klassz dolog ez, de azért ha azt nézzük, hogy ugye valamikor volt egy ilyen társadalmi berendezkedés, tehát ez a paraszti társadalom, ez megvolt, és érdekes módon, amint az emberek egyébként tehették, ezt maguk mögött hagyták, tehát annyira szipi-szuper azért mégsem lehetett, most nyilván ezt így romantikusan szemléljük így visszatekintve, mert azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon kemény életforma, és arról nem is beszélve, hogyha tényleg bejutne akra, akkor aztán meg mi lenne a szenárió nagy valószínűsége, valaki elkezdené termeszteni, valaki meg oda menne és fejbe vágná.
Mad Max 2,
igen. Tehát, hogy ez így semmiképpen sem egy működőképes elgondolás, de közben meg tök jó, hogy az emberek azért ezt egy kicsit csinálják, és én azért nagyon szeretem ezt az egész kertészeti dolgot, mert hogy így picibe megmutatja azt, hogy hogyan is kéne szerintem működni az egész társadalomnak, hogy egy ilyen a természettel együtt működve, nem teljesen kizsákmányolva azt, hanem mondjuk fölhasználva annak az adottságait, de mégis tisztelve azt működjön. És az, hogy az emberek ezt próbálgatják, ez szerintem ezt nagyon-nagyon erősíti. Ugye egyrészt az, hogy nem vagyunk sérthetetlenek, tehát hogy ez mennyire nehéz, mennyire ki lennénk szolgáltatva hogy a természetnek, hogyha tényleg csak erre hagyatkoznánk. Jobban megbecsüljük nyilván azt az élelmiszert, hogyha tudjuk, hogy abban mennyi meló volt, de azért ezt előállítani, saját magadnak, hát ez szerintem piszok nehéz. Arról nem is beszélve, hogy ugye összeszokták most az önellátás, hogy akkor jó, hát akkor termesztek zöldséget, meg tartok egy pár tyúkot. Tehát az önellátásnak egy nagyon pici része. Az önellátás azt jelenti, hogy a ruhádat megtermeled, hogy az orvosi ellátást, a gyógyszeredet.
Az önellátás az is, hogy a tyúkot aztán eladom, és azért veszek valamit. Tehát, hogy valamilyen formában az, hogy nem függök semmitől.
Igen, na, de mégsem mégis függsz, mert akkor valakinek el kell tudnod adni, és kell, hogy legyen valaki, aki mondjuk akkor nem az önellátással foglalkozik, hanem ugye az orvosi tevékenységet folytatja, tehát akkor már megint csak egy.
Én úgy érzem, hogy kezdik föltalálni az emberiséget, és ez egy klassz dolog.
Igen, mert ugye akkor a természettől függünk, és hát ez az a függőség, amitől megpróbált az emberiség, vagy az ember megszabadulni évszázadok alatt, és hát ezért tartunk ott, ahol tartunk.
Lehetünk egy kicsit praktikusak, már abból a szempontból, hogy egyrészt én személy szerint az a pozitivista alkat vagyok, aki nagyon hisz a tudomány exponenciájában. Tehát én azt gondolom, hogy az a hollywoodi forgatókönyv juthat majd érvényre, ami föltalálja azt, ami a nagy problémákra megoldást hoz. És nagyon hiszek ennél még jobban spirituálisan a jelen hatalmában, tehát hogy most benne vagyunk egy helyzetben, és ezt kell megélni, ezt a kis beszélgetésünket, ezt a piacot, ezt az egészet, amiben per pillanat vagyunk, és abban meg nagyon sok olyan elem létre tud jönni, ami egyébként hosszú távon még ez a jövőhez is hozzásegít, de a jelenünket is képes megváltoztatni, és jó, hogy beszéltünk erről a paraszti kultúráról, de ha csak a saját már városlakó nagymamámra emlékszem, hát nem volt hulladék a háztartásban, teljesen más okból, mert őt két háború tanította meg erre, de az, hogy a teljes zacskó föl volt vágva, és össze volt fonva, és abból egy lábtörlő készült, és az apám
örjögött,
mama már nem tartunk itt, tehát nem lehet kidobni. Szóval, hogy szerintem olyan elemek sokaságát nem veszük figyelembe, ami a mindennapokban ott van, jelen van, és senkinek nem kell kibújni a bőréből. Ez a másik, mindenki azt hiszi, hogy ennek kapcsán egy ilyen 100%-os, 180 fokos fordulatot vette a sztálingrádi csata. Szóval ez nem, tehát 5-10%-os változás a saját életedben már hat az egészre.
Sokat beszéltek erről a műsorodban, hogy a Rádió Cafén a kávézó a világ végén, most akkor itt vagyunk a kávézóban, a piac szélén, a Feteker kávézónál, de hogy ugye te tudatosan arra törekedsz, hogy valahogy a pozitív fókuszba helyezni ezeket a dolgokat, és nagyon-nagyon sok emberrel, nagyon sok izgalmas emberrel beszélgetsz. Hogy látod? Tehát nyilván van ez a klímaszorongásos dolog, ami azért elég kemény, meg hát érdekes lenne erről egyébként egy gyerekpszichológussal beszélgetni, hogy is csapódik le ez az egész dolog egészen alulra.
Hát gondolj bele, bocsánat a szabad, de gondolj bele, hogy mi hogy nőttünk föl, az abszolút optimista jövőképpen, minden szuper lesz, rendszerváltás, hű de jó lesz, itt mindjárt Rize, Ausztria lesz, minden, mi ebben nőttünk föl, hogy minden nagyon jó lesz, ők meg abban nőnek föl, gyerekek, hát itt nagy valószínűséggel nektek komplex.
Én abban nőttem föl, hogy atomháború lesz.
Jó,
tehát,
az is benne
volt.
Jó, különböző korszakok voltak. Egy egészen biztos, hogy az általános gyűlöletpolitikához, ami beletartozik a napi szintű kommunikációval, ez is beszippantódott, és ebben az általános recegő, remegő lelkiállapotban ez is nagyon rossz szint kap, és oly módon van pellengére állítva, ami azért az én adófizetői tűrőképességemet meglehetősen kikészíti. Na, de hogy akkor válaszoljuk a kérdésére Andrisnak, hogy ez a szorongás, ez miként oldható mondjuk.
Hát én kicsit visszautalnék arra is, amit mondtál, hogy nagyon fontos igen ez a jelen megélése. Tehát az egész szerintem sokkal-sokkal hátrébb kell menni. Az egész társadalmunknak az illúziója, hogy a jövő az biztos. Tehát ugye szerintem ez egy nagyon-nagyon nyilván szükséges ahhoz, hogy tudjunk előre menni, meg minden, de valójában ez egy illúzió, hiszen semmilyen garancia nincsen arra, hogy nem csapódik be egy meteorit, és halunk meg, vagy nem tudom, tör ki egy vulkán, tehát mi folyamatos életveszélyben vagyunk, a személyes szintről nem is beszél, vagy innen kilépek, és elcsap egy autó, de mégis valahogy a nyugati társadalom azt hiteti el velünk, hogy hát figyelj, itt ha minden rendben van, és akkor itt jól szervezzük a dolgokat, akkor itt garantált, és akkor te nem tudom, meddig életpálya modelled van, te biztos, hogy nem tudom, egyre növekvő élethossz fogsz elérni, stb. Miközben ez nem igaz, tehát hogy egyébként is folyamatosan egy ilyen biciklin ülünk, és élet és halál között lavírozunk, csak ugye a funkcionalitás miatt ezt muszáj elfelejtenünk, de közben meg mégsem lenne teljesen szabad. Tehát, hogy minden egyes alkalommal, amikor kilépünk az utcára, a kockázatot vállalunk, hát ez az élet más területein is így van, mégis mersz egy fát ültetni, tehát hogy nem az, hogy hát most minek ültessem ezt a fát, százalékosan az esélyem arra, hogy ebből látok valamit, tehát hogy ezt is valahogy így bele kellene mennünk, hogy igen, nem tudjuk kiszámolni, hogy mi lesz velünk a jövőben, ez nem biztos, hogy baj, mert hogy egyébként az egész életünk is ilyen, és igen, fókuszáljunk arra, hogy most mi történik, most próbáljunk meg a legtöbbet kihozni a jelenből, és aztán nyilván valahogy mégis optimistán bízva abban előre tekinteni, hogy azért amit teszünk, az valami jobb eredményt fog hozni, és ha visszanézünk egyébként az emberi történelemre, akkor tulajdonképpen csak folyamatos világvége várások voltak. Tehát bármeddig visszanézünk, éppen nem tudom, Isten haragja fog lesújtani, az atomháború, az ózonlyuk, a savas eset, tehát hogy mindig volt valami, aztán valahogy mégiscsak itt vagyunk. Hát ha meg nem, akkor meg mindig sokkal jobb valahogy úgy hozzáállni. Figyelj, ameddig itt vagyunk, próbálunk valamit tenni, mint hogy beülünk egy sarokba, és várjuk a világ végét. Tehát, hogy így valahogy így muszáj egy picit ilyen kötelezően optimistán nézni a dolgokat, mert ennek az ellenkezője az egy ilyen teljes nihil és pesszimizmus. Hát én ezért nem osztom azt a véleményt, vannak nagyon sokszor most már ilyen média produktumok is, amik erről szólnak, hogy gyerekek, most már ezt el kell fogadni, ezt elcsesztük, ennek vége van, itt ennyi. Hát egyrészt, mit mondasz a gyerekeidnek, hogy nézel a gyereket szemébe, hogy figyelj, haver, hát ez van, ezt elcsesztük, akkor most már hát lesz, ami lesz. Másrésztről meg semmi értelme nincs, tehát nem visz előre. Valahogy egyszerűen mégiscsak bízni kell abban, hogy az élet, ha visszanézünk, kisebb-nagyobb kilengéseket, de mindig a jó felé mozdult el, tehát mindig valahogy mentek a dolgok, és pont az a fajta alkalmazkodó képesség sodort minket ebbe a helyzetbe, hogy túl gyorsan tudunk alkalmazkodni, és nem tud hozzánk igazolni a természet, talán meg is tudjuk ebbe kifolyólag oldani.
Ebben én mindegyet értek, csak ne adjunk ki valamit, amit mindenki kifelejt, és az a szolidaritás. Abban a tekintetben, hogy amit most vizionálunk, talán egymástól függetlenül, ezek mind egyéni teljesítmények, és meg nem haragszol, te már, de tiéd is egy egyéni teljesítmény.
Abszolút,
az enyém is egyéni teljesítmény. Egy másik agglomerációs irányba elköltözöm, és akkor azt gondolom, hogy ott az a kertbe, és akkor van az a kis 4 négyzetméter, de legalább a vasárnapi ebédhez nem 2000 kilométerről érkezik a paprika, és még sorolhatnám ezeket a finomságokat. De közben azért ugye, ha mélyre ássunk ennek az egész problémakörnek, azért mégiscsak a földtörténeti változásoktól függetlenül valahol a vagyonok egyenlőtlen elosztása körül is érdemes keresni ennek a gyökerét.
Megmenemi Márk volt Kalmár András és Novák Péter vendége. Most hírek jönnek, majd jövünk vissza a beszélgetés második részével.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.